Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterének 10. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon és a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapon a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon. Mai előadónk dr. Lázár György Szegeden született 1961-ben. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán folytatta 1979 és 1985 között. Általános orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel szerzett 1985-ben. Sebészetből 1989-ben szakvizsgázott jeles eredménnyel. Az orvostudomány kandidátusa címet 1994-ben érte el, 1999-ben habilitált. A sebészeti klinika igazgatója 2004 óta. Több külföldi tanulmányúton vett részt, melyek közül kiemelkedő fontosságú a Tempus ösztöndíj keretében elnyert egyéves kölni tanulmányút. Hazatérése után úttörő szerepet vállalt a minimálisan invazív sebészeti beavatkozások bevezetésében és elterjesztésében. Számos új műtéti típust az országban elsőként alkalmazott és közölt. Témavezetőként 6 önálló sikeres tudományos pályázata volt, közülük egy még folyamatban van. Közreműködőként 15 sikeres tudományos pályázatban vett részt. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, valamint szerkesztőbizottsági tagja magyar és külföldi folyóiratnak. Felkérem dr. Lázár György professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Mindenki sok szeretettel üdvözlök. Először is szeretném megköszönni a rendezőknek a megtisztelő felkérést, amelynek természetesen örömmel teszek most eleget. Sebész lévén egy olyan témát hoztam, amely hát nyilvánvalóan sebészeti, és nem annyira idézőjelben tudományos, nem kísérletes vonatkozású téma, hanem egy valódi élő problémakörről, a sebészet gyakorlatáról, mai gyakorlatáról szeretnék beszélni, és annak is egy különleges vonzatáról, egy új sebészeti technológiáról, amely közel 20 éve került bevezetésre a klinikai gyakorlatba, és azóta gyakorlatilag a sebészet minden ágában megjelent, sőt, vannak a sebészetnek olyan területe is, ahol teljes mértékben kiszorította a hagyományos sebészi eljárásokat. Itt nyilvánvalóan vannak orvosok, orvostanhallgatók, és hát nem orvosok, nem orvostanhallgatók is. Azt tudni kell, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy az ember életében legalább egyszer, van, akinél kétszer vagy háromszor végeznek műtétet, és ez egyáltalán nem mindegy, hogy ez a műtét milyen körülmények között, és természetesen milyen eredménnyel végződik. És akkor el is kezdeném az előadást. Az előadást három részre bontanám, ennek megfelelően fogok erről a témáról beszélni. Először is, hogy hogyan jutottunk ide, a sebészet hogyan fejlődött az elmúlt évezredekben, és a minimálisan invazív sebészi technológia egyáltalán hogyan került felfedezésre, és aztán a klinikai alkalmazásra. Az előadás következő részében a napi gyakorlatot mutatom be, egy-két videóval, egy-két olyan műtéti típus bemutatásával, amelyeket a munkatársaim és én is rutinszerűen alkalmazunk a Szegedi Sebészeti Klinikán, és természetesen az új technológia fejlődésének az útjaival szeretném előadásomat zárni. A sebészet valójában egy ősi tudományág, az orvostudományi ágak közül a legősibb a szülészettel egyidős, és így feltehetően már az őskorban is alkalmazta különböző sebészi beavatkozásokat, de a gyakorlatban, a tudományos értelembe vett sebészet, valójában nagyon fiatal, mindössze 150 éves. Az ókorban nyilván voltak sebesülések, kisebb-nagyobb balesetek, és a tapasztalás útján az őskorban is, tehát az őskori emberek, a Homo sapiens is megpróbálta ezeket a sebesüléseket megoldani. Csonttörések, sebek kezelésére vonatkozóan vannak különböző emlékek, hogy egész ügyesen látták ezt el, tehát a primitív sebkezelések, kötések már divatba jöttek akkor is, de voltak olyan különleges, hát hogy így mondjam, terápiás beavatkozások is, mint a koponya lékelés. Igazán ez az úgynevezett latinul, ugye trepanációnak mondják ezt. Ennek a forrását, illetve okát, hogy miért is alkalmazták, senki nem tudja. Még a honfoglaló magyarok is erőszeretettel alkalmazták, mind férfiakon és nőkön. Közel a, hát hogy mondjam, az élő emberek 10%-ánál találtak nyomokat. Tehát ez egy sebészi beavatkozás volt, ami előbb-utóbb, ahogy látjuk, egy ekkora lyuk ejtését követően azt gondolom végzetessé vált, tehát a terápia sikerült, csak a beteg nem élte túl a beavatkozást. Hát nyilvánvalóan ez egy tudománytalan időszaka volt a sebészetnek, de az ókori magas kultúrákban, mint Egyiptomban, Kínában vagy Indiában már komoly tudományosnak is nevezhető sebészi beavatkozások is voltak. Hát itt látható egy egyiptomi falfestmény, ahol különböző sebészeti eszközöket látunk. Ugye ezek az eszközök elsősorban ugye a fáraóknak a mumifikálásához használták, hogy előkészítették a testet a túlvilági utazáshoz, de ezek az eszközök, illetve ezeknek a módosításait használták rutinszerűen különböző, hogy mondjam, programozott műtéteknél is, mint például az itt látható körülmetélés, amely egy rendkívül fontos, higiénikus beavatkozás volt akkoriban, szinte minden egyiptomi férfi átesett ezen, és már azt is tudjuk az akkori leírásokból, hogy a műtétet végző sebész bizonyos alapvető szabályokat betartott. Például bemosakodott. Tudták azt, hogy a műtét tisztasága rendkívül lényeges a műtét sikere érdekében. Ez sokáig, évezredeken át feledésbe merült, hogy a tisztaság az egyik legfontosabb eleme a sebészi eredményességnek. És aztán hosszú csönd, évezredekig tartó csönd következett be a sebészet fejlődésében. Nyilván sorolhatnám, hogy ki miket csinált ekkor és akkor, de valójában a nagy ugrás csak néhány száz évvel ezelőtt következett be, mert a tudományos alapú sebészetnek bizonyos feltételei nem voltak adottak. Az egyik ilyen feltételrendszer hiánya a fájdalommentességnek a hiánya volt, és hát itt látható egy középkori festmény, amin éppen egy szegény pácienst próbálnak arra rávenni, hogy hát valahogy bírja ki a ballábának az eltávolítását, és ahogy feltehetően, ahogy így ránézek erre a képre, nem valami vidám bornótákat énekel, hanem fájdalmában kiabál szerencsétlen, és hát nyilván ilyen körülmények között komoly, akár testüregek megnyitását, hát hogy mondjam, feltételező beavatkozásoknál fájdalommentesség hiányában nem lehetett műtétet végezni. Az áttörést a narkózis, az altatásnak, a fájdalommentességnek a megjelenése jelentette. Itt láthatóak azok a fontos hát események, amelyek az úgynevezett inhalációs narkózist vezették be. Kezdetben étergőzőket alkalmaztak, majd többek között a nitrogén oxidult, amelyet más néven kégáznak is neveztek, vagy nevetőgáznak, mert volt egy ilyen mellékhatása. Ezek a narkotikumok, altatószerek még a napjainkban is ugye használatosak, sőt, még én is emlékszem, amikor az első fogamat húzták ki itt a fogklinikán 5-6 évesen, éternarkózissal történt az altatásom, és hát egy kicsit halucinogén is volt, úgyhogy még most is előttem vannak azok a képek, amiket akkor láttam. Minden esetre ez az 1800-as évek közepén komoly áttörés volt, és az első igazi műtétet Warren végezte Bostonban egy állkapos tumornak az eltávolítása, és néhány hónappal később már egy magyar sebész, Balassa János Budapesten végezte el a következő műtétet. Hát itt látható az inhalációs narkózisnak a napi gyakorlata, a beteg előkészítése, vagy a nitrogén oxidulnak az alkalmazása. Itt látható, hogy egy külön kis kamrát szerkesztettek arra, amelyen a hölgyek, itt éppen egy hölgy szippantja be a gázt, és mivel fájdalommentességet és nem csak teljes altatást tudott ez a gáz biztosítani, például bár az 1800-as években a fájdalommentes szülés kapcsán is alkalmazták ezt a módszert. A következő ugrás a szepszis-antiszepszis problematikájának a megoldása jelentette, Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, nem hiszem, hogy őt be kell mutatni. Ő volt az, aki a sebészi fertőzéseknek a problematikáját tisztázta, és ez szintén egy nagy ugrás volt a sebészet fejlődésében. És hát nyilvánvalóan a másik, vagy a jobban mondva a harmadik nagyon fontos fejlődési feltétel a technológiai fejlődés. A sebészet egy technológiai sportág, vagy technikai sportág, hogy így mondjam, kejlókirurgia, a kézzel való gyógyításnak a művészete, és ehhez megfelelő eszközökre van szükség. Nagyon sokfajta eszközt használtak, hát láthattuk ugye az egyiptomi falfestményeket, különleges eszközöket is használtak, de az áttörést többek között a modern sebészeti varrógépeknek az alkalmazása jelentette, és itt büszkén mondhatom, szintén magyar sebészeket, tudósokat tudok említeni, Hütl Hümér, Fischer Viktor és Petz Aladár nevét kell megemlíteni, akik a mai működő összes sebészeti varrógépnek az első prototípusát alkották meg. Petz Aladár nevét gondolom mindenki ismeri, hiszen a Győri Megyei Kórháznak ő a névadója, ő Győrben dolgozott és sebészkedett, és hát itt látható az a varrógép, amit mi egymás között sebészek csak Aladárnak szólítottunk, és hát én még fiatal sebészként nap mint nap használtam, és most is ott van a sebészeti klinika egyik szekrényébe több ilyen készülék, és csak azért nem használjuk, mert már nem gyártanak hozzá megfelelő kapcsokat, de ez a készülék a mai napig kiválóan ellátja a feladatát, és a biztonságos sebészi varrassorok készítésére tökéletesen alkalmas. És egy nagy ugrás, hogy végül is hogyan jött ez a minimálisan invazív sebészet, a kevésbé agresszív, kevesebb fájdalmat, kevesebb problémát okozó sebészet. A sebészek nagyon korán rájöttek arra, hogy úgy alkalmazhatnak ők különböző altatószereket, alkalmazhatnak ők különböző hát fájdalomcsillapítókat, mégis a sebészi beavatkozás nagy fájdalmat, nagy traumát okoz a beteg számára. És ezt a traumát valamilyen módon csökkenteni kell. És itt látható Langenbeck, egy neves német sebész, aki az egyik német sebész kongresszuson ezt a leghatározottabban megfogalmazta. Hát miből is áll a sebészi trauma? Hát ugye van az úgynevezett behatolási trauma, amikor a sebész a műtéti területet próbálja feltárni, kinyitja a hasüreget, kinyitja a mellüreget, kinyitja a koponyát, és ez képezi az úgynevezett behatolási traumát. A traumát. A másik része a traumának, a sebészi traumának az effektív műtéti trauma, amit a sebész elvégez például a hasüregben. Kiveszi a májat, kiveszi a hasnyálmirigyet, a vastagbelet, ez is egy komoly trauma a sebész számára. Tehát ezt a két traumát kell valamilyen módon egy icipicit csökkenteni, és az egyik ilyen lehetőség az úgynevezett minimal access surgery, a minimális behatolású sebészet, amelyet a magyar irodalomban, a magyar sebészi köznyelben minimálisan invazív sebészetnek fordítunk, és ez gyakorlatilag ennek a szinonímájaként használatos. Természetesen vannak most már olyan műtéti eljárások, amelynek segítségével magát az effektív műtéti traumát is lehet csökkenteni, csak egy nyirokcsomót veszünk ki bizonyos esetekben daganatos betegeknél, és a kevésbé kiterjesztett műtéteket alkalmazunk ugyanolyan jó eredménnyel. Hát ez a törekvés rögtön a modern tudományos alapú sebészet megjelenésénél is, mint szemléletmódosító faktor megjelent, és például Philip Bozzini egy különleges eszközt szerkesztett, Lichtleiternek mondják ezt, itt látható, ez úgy néz ki, mint egy ilyen kis egyszerű kis tükör, egy ilyen kis hát fém eszköz, amelyet, hogyha bedugott a hasüregbe, és megfelelő fényt irányított itt az eszköznek a másik oldalára, akkor be tudott tekinteni a sötét hasüregbe. Később, hát speciális eszközöket is kifejlesztettek Bozzini ötlete alapján, megjelent az első valódi nyelőcső és gyomor tükröző szerkezet, szintén egy merev fémeszköz, és Georg Kelling egy kísérletes hasüregi befúvó szerkezetet alakított ki, méghozzá kutyán. Ez egy nagy áttörés volt a mai minimálisan invazív sebészet megjelenésénél, hiszen hogyha elképzeljük a hasüreget, akkor azt látjuk, hogy ott a belső szervek, vagy azt tudjuk, hogy a belső szervek egymás hegyén hátán vannak. Nincs egy szabad, köbcentiméternyi szabad hely, nincs folyadék, nincs levegő, nincs tér a hasüregben. Tehát ha be is nézünk, még egy nyílást is készítünk a hasfalon, gyakorlatilag egy centiméter mélységben, vagy néhány milliméter mélységben tudunk csak körül tekinteni. Ezt a problémát oldotta meg ezzel a primitív pneumoperitoneum nevezetű készülékkel, amely valójában egy egyszerű kis levegőpumpa, egy tű és egy nyomás kiegyenlítőből áll. Ez bevezette a kutya hasába, felfújta a kutya hasát, és amikor bevezette a speciális kis kamera rendszerét, lám-lám, látott a kutya hasában. De arra is rájött Kelling, és ez szintén egy fantasztikus megfigyelés, hogy nem lehet a kutya hasát a végletekig felpumpálni, csak egy meghatározott nyomás szintig, és ezt természetesen a mai modern készülékek is alkalmazzák. Később ugye a mai képalkotó rendszerekhez hasonlatos speciális kamerát is szerkesztettek, mert 1929-ben, és megjelent a tűbefújás módszere, amikor nem egy sebet, hanem csak egy tű segítségével vitték be a légnemű anyagot a hasüregbe. És ismét egy magyar tudós, Veres János, aki nem sebész volt, hanem pulmonológus. És a múlt században, a II. Világháború előtt volt a pulmonológiának egy nagyon izgalmas, gyakori, de sajnos megoldatlan problémája, a tuberkulózis kezelése. És ebben az időben a tuberkulózis kezelésének az egyik lehetősége volt, hogy az úgynevezett kollapszus terápia, amikor művi légmellet hoztak létre, a tüdő összeesett, és azt gondolták, hogy a TBC terjedése így ezáltal megvalósítható. Na most a légmellnek a létrehozása sok-sok gondot okozott, néha megszúrták a tüdőt, nagyobb ereket, és hát a haszon az, hogy így mondjam, eltűnt, hiszen komoly problémákat okoztak a betegnek, és Veres János úgy oldotta meg, hogy egy speciális atraumatikus tűt szerkesztett, aminek nem éles a hegye, hanem csak egy ilyen kúposan kiképzett kis csúcsa van, ez egy kis rugóhoz van odakötve, és ezért, amikor belép a tűhegye a mellüregbe, akkor azonnal kipattan ez a kúpos víg, és nem okoz melléksérülést. Ezt a tűt vette át a sebészet, és ma a világon gyakorlatilag Veres János által készített, vagy általa megálmodott tűket használunk, és így a világ legcitáltabb magyar tudósává vált. Itt látható az ő szerkezete, szintén nyomáskiegyenlítése, és ezt alkalmazta a TBC kezelésére. Itt pedig a napjainkban használatos verestűket láthatjuk, ugyanazon az elven működik, mint ahogy azt valamikor Veres János leírta. És ezek az eszközök végül is létrehozták azt az eszköztárat, amelynek segítségével például a hasüregben, a hasüreg megnyitása nélkül műtéteket lehetett végezni. Szem, egy német nőgyógyász végezte az első valódi sebészi beavatkozást, egy nőgyógyászati, hogy mondjam, betekintés kapcsán látta, hogy gyulladt a vakbél, és úgy gondolta, hogy ezt ő eltávolítja, és el is távolította sikeresen. Később Erich Mühe, szintén német, viszont ő már sebész volt, végezte az első laparaszkópos epehólyag eltávolítást, epehólyag kövesség miatt, és több mint 20 sikeres műtétet végzett, és ez bemutatta a német sebésztársaságnak az éves nagygyűlésén. És azt kell, hogy mondjam, a sebészek nem különböznek az emberektől, egy kicsikét konzervatívak, és minden új után, vagy újjal szemben ellenállóak. És szegény dr. Erich Mühét ott helyben majdnem meglincselték, mindenesetre azt elintézte a német sebésztársaság, hogy elvették a működési jogosítványát, kizárták a német sebésztársaságból, aztán természetesen egy pár év múlva rehabilitálták, és az érdekesség azt, és ezt azt hiszem a németek soha nem bocsátják meg önmaguknak, hogy Philippe Moret ezt az ötletet fantasztikusnak tartott, ez egy lyoni sebész, És egy speciális videolaparaszkóp segítségével gyakorlatilag ő indította el a világ körüli útjára ezt az új technológiát. Hát hogy is néz ki ez a technológia? Hát milyen felszerelés, milyen eszközökből áll össze? Itt látható ez az úgynevezett laparaszkópos torony, aminek a része a képalkotó rendszer, a kamera, a fényforrás és egy speciális monitor. Itt látható ez a speciális kamera, amely egy merev eszköz, különböző nagyságokban készíti, átmérője és a hossza is változik, 1-1,5 mm-től akár 10 mm szélességig, és ezt vezetjük be a mellüregbe, a hasüregben, attól függ, hogy a műtétet hol végezzük. És itt látható a képalkotó rendszer, illetve itt alul ez a speciális inszuflátor, amelynek segítségével nem levegőt, hanem széndioxidot fújunk a hasüregbe, és a nyomást és a befújt széndioxid mennyiségét tökéletesen lehet egyensúlyba tartani, és így a betegnek az altatása, illetve a műtét biztonságát ennek a szerkezet segítségével biztosítjuk. És hát természetesen, amikor már elkészült a úgynevezett pneumoperitoneum, a felfújt hasüreg, akkor kell a különböző eszközöket használni, amelyek olyanok, mint az eredeti sebészi eszközök, csak egy kicsit át vannak dizájnolva, módosítva, egész másképp néznek ki, hosszú, hát hogy mondjam, száruk van, például egy csipesz csak itt nyílik, és nem a kézben nyílik, vannak speciális trokárok, amelyek azt a célt szolgálják, hogy át tudjuk vezetni az eszközeiket a hasfal rétegei keresztül, és itt látható a már működő rendszer, itt láthatók a trokárok, és a trokárokon átvezetett eszközök, és itt meg a kamera, amelynek segítségével már éppen egy különleges műtétet el tudunk, vagy bármilyen különleges műtétet el tudunk készíteni. És van még egy eszköz, amelyről mindenféleképpen beszélni kell, ezt úgy hívják, hogy handport, kézi port, hogy így mondjam, egy olyan eszköz, amelynek azt a lehetőséget adja meg a sebész számára, hogy legalább az egyik kezét tudja használni a műtés során. Be tudja vezetni a hasüregbe vagy a mellüregbe, és ez olyan műtéteknél nagyon fontos, ahol a biztonságot szeretnénk egy kicsikét növelni, és a tapintás lehetőségét visszaadni a sebésznek. Erről is majd mutatok néhány képet, hogy hogy is lehet ezt használni. Hát ez az egész hókusz-pókusz, hogy így mondjam, végülis mi célt szolgál? Milyen előnyöket tud adni a sebész, de elsősorban a beteg számára a minimális behatolású sebészet? Hát először is nyilván egy új technológiának, egy új módszernek biztonságosnak kell lenni. Számos vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy ez az új módszer teljes mértékben biztonságos a beteg számára. De az előnyök sora számos. Csökkenti a műtét utáni panaszokat, a fájdalmat, a rossz közérzetet, a szív- és a tüdőszövedmények arányát, meggyorsítja a bélmozgásoknak a gyors visszatérését, rövidebb a kórházi tartózkodás, a teljes rehabilitáció, és van egy olyan szempont, ami nálunk még egyelőre nem szempont, de reméljük, hogy néhány éven belül szempont is lesz, hogy ez a műtét gazdaságos, pontosan ezen okoknál fogva. Mire használjuk a módszert? Ahogy a bevezetőben említettem, ez a módszer teljes mértékben elfogadottá vált a sebészet minden ágában, és az egyéb úgynevezett manuális sebészi szakmákban is, mint az urológia, nőgyógyászat. Diagnosztikus laparaszkópia, akut hasi megbetegedések diagnosztikájában, sőt, terápiájában is alkalmazhatjuk. Ki tudjuk venni a vakbelet. Rutinszerűen alkalmazza ma már majdnem minden magyar sebészeti osztály. Kijukat, nyombél és gyomorfekélyeket lehet vele megölteni, vagy akár vastagbél tágulatok, elzáródások megoldására is alkalmas. És az általános sebészet szinte minden ágában megjelent ez az új módszer, a nyelőső gyomor, máj, hasnyálmirigy, vastagbél, endokrin, hasfal sebészete, és még a szervátültetésben is alkalmazzák ezt a módszert. Ahogy mondtam, a társszakmák, a társ manuális szakmákban is alkalmazzák a módszert, mellkassebészet, szív- és érsebészet, nőgyógyászat és urológia. És most már rátérek az előadásom következő részére, amelyben néhány műtéttel, néhány érdekességgel szeretném bemutatni a napi gyakorlatot, és olyan műtéteket szeretnék itt prezentálni, amelyeket mi is a munkatársaimmal együtt rutinszerűen alkalmazunk. Ugye a nyelőcső egy különleges hát, hogy mondjam, szerve az embernek, és a különlegességét az adja, amellett, hogy ugye a tápláléknak a tovább juttatását biztosítja a szájból a gyomor fele, de valójában sebészi szempontból azért különleges, mert három testtájékon helyezkedik el. Van egy nyaki szakasza, van egy mellkasi, és van egy hasi szakasza. És ezért nagyon sokszor, pláne hogyha az egész nyelőcsövet szeretnénk eltávolítani, ki kell nyitni a nyakat, a mellkast, a hasat. Eznek a nagy beavatkozásoknak, nagy sebészi feltárásoknak a minimálisan invazív sebészet megfelelő alternatívákat kínál, a laparoszkópia, torakoszkópia, mediasztinoszkópia és az úgynevezett endoluminális szkópia segítségével. És ma már elmondhatjuk, hogy a nyelőcső minden jó és rossz indulatú megbetegedéseinél a módszert, ezt az úgynevezett minimális behatolású sebészi módszert alkalmazhatjuk. Hát nézzünk egy gyakori problémakört, a reflux betegséget. Szerintem az itt ülők között is van olyan, aki időnként szenved a reflux betegségtől. Sokat eszünk, időnként többet iszunk a kelleténél, és azt érezzük, hogy ég a gyomrunk, ég a mellkasunk, és hát itt vannak a kórokok, ugye a különböző sültek, a borokat föl se vetítettem, és hát ugye az eredmény is itt van, és az eredmény valójában az, hogy gyomor és epe kerül, gyomorsav és epe kerül a nyelőcsőbe, és egy rettenetes égő érzés vált ki. Ezt a problémakört gyógyszeresen is kiválóan lehet kezelni, de néha a gyógyszeres kezelés elégtelen, és akkor jön a sebész, és megpróbálja a problémát kezelni. Ennek egyik lehetősége az úgynevezett antireflux műtét, amely nagyon hasznos tud lenni ilyen, hogy mondjam, gyógyszeresen nem reagáló esetekben. Egyszerűen a rekesz izmon lévő nyílást, ahol a nyelőcső átjut a mellüregből a hasüregbe, ezt a nyílást, ami tátong, ezt a nyílást szűkítjük. Itt látható egy speciális eszköz, egy speciális ultrahangos vágókés, amellyel a műtétet végzi a sebész, rendkívül biztonságos. Itt például a gyomor és a lép között húzódó szalagokat vágjuk át vele, vagy szalagot vágjuk át, amely rendkívüli módon jól erezett, és ha nem ezt az eszközt használnák, már réges-rég komoly vérzéseket kapnánk. Itt látható ennek az úgynevezett hiátusznak, a rekeszizomnak a nyílásának a szűkítése, és amit láthatjuk, ezekkel az eszközökkel, speciális laparoszkópos tűfogók segítségével ez a nyílás zárás is tökéletesen kivitelezhető. Menjünk tovább. Mire lehet még alkalmazni? Hogy hozzak még egy izgalmas nyelőcső témát, például jó indulatú nyelőcső daganatoknak az eltávolítására. Hát ugye a daganatot nyilván mindenki ismeri, hát vannak olyan nyelőcső daganatok, hál' Istennek ritkák, amelyek nem agresszívek, nem okoznak áttétképződést, de azért komoly problémát okoznak a beteg számára. Például itt van ez a beteg, akinek itt a nyelőcsövében van egy jókora zöld diónyi elváltozás, és emiatt a szegény beteg nem nagyon tud enni. És ha megtükrözzük a beteget, azt látjuk, hogy maga az elváltozás valahol a nyelőcső falában húzódik meg, és ezt még inkább körül akarjuk járni, és be akarjuk bizonyítani, hogy ez egy jó indulatú, a nyelőcső izomzatából kiinduló elváltozás, hát egy ultrahang segítségével meg tudjuk találni, és egyértelműen tudjuk azt bizonyítani, hogy ez az elváltozás valahol a nyelőcső izomfalában helyezkedik el, és a mindenki által jól ismert mellkas CT-n is jól látszik ez az elváltozás. Hát mit kellene ezzel az elváltozással csinálni? Hát nyilvánvalóan ki kellene metszeni. Hát hogyan lehet? Hát ha hagyományosan fogunk hozzá, annyit elárulhatok, mert a nevét nem mondom el a betegnek, ez egy fiatal, 26 éves fiatal hölgy volt. Hát egy lehetőségünk lett volna, ha nem áll rendelkezésre a minimális behatolású sebészet, kinyitjuk a mellkasát. Azért, hát, hogy így mondjam, nem csak esztétikailag, hanem minden szempontból ez egy komoly nagy beavatkozás lett volna a fiatal hölgy számára. Helyette az úgynevezett videotorakoszkópos kezelést alkalmaztuk, amikor nem nyitjuk ki a mellkast. Hogyan lehetséges ez? Hogyan képezünk teret például egy mellkasba? Itt pontosan az ellenkezőjét kell alkalmazni, mint a laparoszkópos, azaz a hasi műtétek esetén. Az anesteziológus, az altató orvos segít számunkra. egy olyan speciális lélegeztető módszert alkalmaz, hogy csak az egyik tüdő felett lélegezteti, és azon az oldalon, ahol operálunk, nincsen levegőbefúvás. Ott a tüdő összeesik, és gyakorlatilag a csontos mellkas váz képezi azt a teret, amelyet nekünk csak meg kell világítani, ezért az úgynevezett széndioxid befúvása nincsen szükség. Helyette csak néhány kis nyílást készítünk a mellkasfalon, és bevezetjük a kamerát, és itt látható a műtét. Kérem, hogy kicsit a fényt vegyük el, mert ez egy kicsit sötét felvétel. Itt látható a nyelőcső, illetve a nyelőcsőben ez a hatalmas, ahogy mondtam, egy ilyen zöldiónyi, vagy még annál is nagyobb elváltozás, és ezt kifejtjük a nyelőcső falából. Használjuk az előbb említett ultrahangos kést, a nyelőcső falát hosszanti irányban felhasítjuk, majd pedig néhány mozdulattal megpróbáljuk ezt kifejteni. Itt látható maga a daganat, ez pedig a nyelőcső fala. Közben egy kollega, egy endoszkópos kollega a szájon keresztül ledug egy valódi endoszkópot, és belülről ellenőrzi a sebész munkáját, és itt látható ez a viszonylag nagy elváltozás, ezt belerakjuk egy zacskóba, és a zacskó segítségével a mellüregből magát a daganatot eltávolítjuk. Mire lehet még használni? Vegyünk egy másik példát. Például nagy úgynevezett parenhímás szerveknek a sebészetére. Például a lépsebészetében lépet el lehet távolítani. Itt látható maga a műtét. Remélem, hogy nem ijednek meg, mert ezeket a műtéteket, már magát a videót is én élvezem, de tudom jól, hogy önök nem sebészek, de szóljanak, tehát akkor nem vetítek annyit. Minden esetre itt az látható, hogy itt látható egy, ebben az esetben egy normál nagyságú lép, és megpróbáljuk a léphez futó ereket kipreparálni. Ugye minden szerv, így a lép is nem úgy szabadon fityeg az ember hasüvegébe, hanem speciális, sajnos valami oknál fogva nem működik, hanem különböző szalagrendszerekhez van kötve, vagy szalagrendszerekkel van fölfüggesztve, és ezért vágjuk át ezt a szalagrendszert, és aztán a végén a lép erei, és a lépet el tudjuk távolítani a hasüvegből. Miután a minimálisan invazív sebészet megjelent az általános sebészetben, kezdetben csak jóindulatú megbetegedések kezelésénél alkalmazták. De rájöttek a sebészek arra is, hogy a módszer alkalmas valódi rosszindulatú daganatoknak a kezelésére. És az áttörést a vastagbél, illetve a végbél daganatok kezelése jelentette. Annak ellenére, hogy az első sikeres műtétről szóló beszámoló még 1991-ben született, de később nagyon sokan komoly ellenvetéseket tettek, de ma már gyakorlatilag minden vastagbél és végbél megbetegedés ezzel a módszerrel kezelendő. Az első dilemma az az volt, hogy ki lehet-e venni a daganatot megfelelő módon, nem hagyunk-e vissza a daganatos sejtet, és ugye a másik probléma az volt, hogy ugye ez egy nagy műtét, és a daganatos szervezet nem úgy reagál egy műtét kapcsán, mint egy normál egészséges szervezet. A különböző klinikai vizsgálatok viszont azt igazolták, hogy hál' Istennek ez a módszer alkalmas a rosszindulatú daganatok kezelésére, sőt a szervezet immunológiai válaszreakciója még kedvezőbb, mint normál esetben. És ugye nyilván önök is hallottak az evidenciákról, az evidence-based alapon működő életről, tehát amikor bizonyítékokat keresünk és találunk egy módszernek a működő képességére. És ebben az esetben gyakorlatilag azt igazolták a nagy betegszámot felölelő különböző klinikai vizsgálatok, hogy ugyanazok az előnyök, amelyek jóindulatú betegségek esetén már igazolódtak, rosszindulatú vastagbél és végbél daganatok esetén is igazolódni látszik. A másik ilyen probléma az volt, hogy aki egy ilyen műtéttel lett megoperálva, és a daganatot megpróbálta a sebész ezzel az új módszerrel eltávolítani, ugyanolyan hosszú ideig fog tudni élni, mint a hagyományos sebészi kezelésen átesett betege. Az első Ezzel kapcsolatos nagy tanulmány 3 évvel ezelőtt született meg, és egyértelműen igazolta azt, hogy gyakorlatilag a betegségmentes, illetve a teljes túlélésben nincsen különbség. Tehát ezt a módszert alkalmazhatjuk, és alkalmazzuk mi is a sebészi gyakorlatban. Itt látható a műtéti tím, és itt látható ez a borzasztó felvétel, egy tűpárda. Úgy néz ki a szegény beteg hasa, de ez egy bonyolultabb eljárás, bonyolultabb műtét, és ennyi eszközre van szükség időnként egy ilyen műtét elvégzése kapcsán. És megint egy rettenetes videó, csak egy kis részlet, ha megengedik. Ez egy végbéldaganatnak a műtéti részlete. Itt a sebész azzal kezdi a műtétet, hogy a végbélhez futó legfontosabb artériának az aortából való eredésénél egy lekötést végez, itt vágja át az eret. Ez azért van erre szükség, mert a daganatból kiinduló nyirokcsomó lánc általában mindig az erek mentén fut, és természetesen a sebész arra törekszik, hogy minden daganatosnak vélt nyirokcsomót eltávolítson. Itt látható, hogy az eszköz nagyon jól működik, de azért biztonság kedvéért egy-egy kapcsot fölraktunk az érre, és itt pedig hát tovább folytatjuk a műtétet, a bélnek a rögzítő szalagjait vágjuk át, és olyan anatómiai képletek is föltűnnek itt, mint a húgyvezeték, vagy a hasi ütőérből eredő kismedencei nagy ér, amely aztán az alsó végtagok vérellátását biztosítja. Itt látható tovább a bélnek a mobilizálása. Én szerintem ebből önöknek most ennyi elég. De ha van a végén időnk, természetesen mutathatok még részleteket. És hát így néz ki a beteg a műtét után közvetlenül. Kell azért egy kicsivel nagyobb meccést csinálni itt közvetlenül a szeméremcsont fölött, hogy valahol a betegséget kivegyük a hasüregből, viszont a kis meccések ekkorkák, és hogyha ezt a hasat, ami most nem tűnik annyira szépnek, pláne egy férfi has, de azért egy hónap múlva már ezek a kis sebzések nem látszanak. És itt pedig hát a saját beteganyagunknak az összefoglalója, amely az eddig elvégzett közel 100 ilyen daganatos műtétet hasonlítottuk össze a nyitott technikával végzett műtéteknek az eredményeivel, és azt tapasztaltuk, hogy az eredmények nem hogy rosszabbak, hanem még talán egy picivel jobbak is. Úgyhogy azok az előnyök, amelyeket itt az előbb említettem, ez a mi gyakorlatunkban is működik. És hát hagyd mutassak be egy különleges területet. Ez pedig a szervtranszplantáció. Én, mint szegedi, és azt hiszem minden szegedi büszke arra, de különösen a Szegedi Sebészeti Klinika munkatársai, hogy Szegeden végezték az első vesetranszplantációt, valamikor még 1962-ben. Németh András professzor és Petri Gábor professzorok végezték ezt. Ez egy úgynevezett élő donoros transzplantáció volt, amikor az egyik testvér, egy egészséges testvér adta át a veséjét a beteg testvérének. Ez volt az első magyarországi, de az első kelet-európai átültetés, és ez az úgynevezett élő donoros transzplantáció adta meg a lehetőséget arra is, hogy sebészek ezt az új minimális behatolású módszert alkalmazzuk. Miért vezettük ezt be, miért alkalmazzuk ezt a sebészi gyakorlatban? Azért, mert a szervet adónak a sebészi megterhelését próbáljuk valamilyen módon csökkenteni. Az, aki felajánlja a szervét a szerettének, a fiának, az édesapjának, édesanyjának, komoly kockázatot vállal. És ezt a kockázatot, illetve ezt az egész lelki és testi traumát szeretnénk valamilyen módon csökkenteni, és ennek egyik lehetősége ez a módszernek az alkalmazása. Nagyon sokfajta lehetőség van. Mi azt a módszert alkalmaztuk, amely kisebb traumát, kisebb fájdalmat okoz a betegnek, de biztonságot is ad, és ez az úgynevezett kézzel asszisztált módszer, amelyet 2006-ban vezettük be, és csak egy kis meccést kell ejteni, és ezt követően tudjuk elvégezni ezt a rendkívül bonyolult és kockázatos beavatkozást. Ilyen esetekben természetesen a szervet adó beteget kivizsgáljuk, és a sebész felkészül a műtétre, megpróbálja megtanulni azt, amit itt látunk, hogy amit ki akar venni vesét, milyen anatómiai szerkezettel bír. Hány artériája van, hány vénája van. Ezek hogy helyezkednek el? Mert amikor elvégzi a műtétet, akkor ezek a vénák, ezek az artériák, ezek ugyanígy helyezkednek el. Itt látható a műtéti kép, amely szinte megegyezik a műtét előtt végzett úgynevezett angiográfiás képpel, tehát a kép tökéletes, sőt olyan módszerünk is van, ez az úgynevezett 3D rekonstrukció, amikor gyakorlatilag a szervet adónak a belső szerveit tökéletesen rekonstruálni tudjuk, és így már a sebész team pontosan tudja, hogy mit végez. Hát itt látható a team, itt látható a beteg egy oldalfekvő helyzetben, és itt vagyunk mi, aki ugye kiveszi az egészséges vesét. Itt a vese preparálását láthatják, és hát feltűnő, hogy van egy sötét kéz, a fekete kéz, hogy így mondjam, egy kicsi sötétebb kesztyűt kap ilyenkor az operatőr, és ez a kéz segíti a sebészi késnek a munkáját. Jelen esetben, ahol itt a laser pointerrel dolgozom, itt van a zsír alatt, a zsíros tok alatt található a vese, és ezt fejtjük ki fokozatosan a környezetéből. Nézzünk egy másik felvételt, hogyan tovább. Hát itt jön a vese kivételnek az egyik legbonyolultabb és a legkockázatosabb része, az ereknek az azonosítása, lekötése, illetve átvágása, és hát itt látható, amint a vesének már a vénáját kipreparáltuk, és itt pedig a kis artériát jártuk körbe, és ezt az artériát, illetve ezt a vénát fogjuk itt majd a műtés során leklippelni, és aztán később átvágni. Hát itt pedig a műtéti eredményeink, most már 20 műtétet végeztünk ezzel a módszerrel, és hál' Istennek minden műtétünk problémamentesen zajlott. Hát remélem önök is szerelmesek lettek ebbe a módszerbe, mert a sebészek is szerelmesek lettek, valami oknál fogva, de érdekes módon nem csak a sebészek, hanem a sebészi eszközöket gyártó különböző nagy gyárak is szerelmesek lettek, és ezt a technológiát megpróbálták, és megpróbálják folyamatosan fejleszteni. Hát mik a fejlődésnek a lehetőségei? Az egyik fejlődési útvonal a robotsebészet, amely már a napi gyakorlat része. Az első robottal végzett sebészi műtétet 1994-ben végezték, majd nem sokkal utána, 96-ban végezték az első transzkontinentális műtétet, amikor a sebész az egyik kontinensen volt, és a páciens a másik kontinensen, és internet segítségével, és természetesen egy robot segítségével végezték el a műtétet. A másik fejlődési útvonal az úgynevezett single port surgery, hogy ez egy furcsa angol kifejezés, nagyon nehéz a megfelelő magyar fordítás, ez azt jelenti, hogy csak egyetlen egy nyílást készít a sebész, és ezen keresztül vezeti be az eszközöket, majd erről is mutatok egy kis rövid videót. A másik pedig az úgynevezett NOTS, amely a természetes testnyílásokon keresztül végzett műtét, amely már, azt kell mondjam, egy kis perverziónak minősül. Hát itt látható az úgynevezett robot eszköz, ez az úgynevezett Da Vinci eszköz, amelynek a karjait a sebész mozgatja egy különálló irányító egységben, és a műtétet pedig ezek a robot karok végzik. És az érdekesség az, hogy ezek a robotkarok sokkal jobban mozognak, mint a sebésznek az ujjai vagy a kezei. Sokkal kisebb térben tudják elvégezni a műtétet. És az érdekesség az is, hogy a robot készítői arra is rájöttek, hogy a sebész is ember. Van remegése a kezének. Pláne, hogyha nem aludt rendesen, akkor ezt a remegést ki lehet, hát hogy mondjam, iktatni az irányításból, ezt úgy hívják, hogy tremor filtration. Sőt, hogyha nem olyan finom a mozgása, akkor ezt a mozgást lehet még egy kicsit, hogy mondjam, finomítani, ez a motion scaling nevezetű eljárás, amelynek segítségével az ilyen kicsit zakatoló sebészi mozdulatokat is lehet finomítani. Ilyen módszerekkel ma már nagyon sok és komoly eljárást, műtétet lehet végezni. Magyarországon sajnos még nincsen ilyen eszköz, de csak annyit mondok zárójelben, hogy Szlovákiában, Csehországban, sőt Romániában is már 3 ilyen eszköz van csatasorba állítva. És hát itt van egy másik eszköz, ez az úgynevezett single port eszköz, amely azt látszik, hogy egyetlen egy ilyen eszközt vezetünk a hasüregbe. Hát elég bonyolultnak tűnik, és elég furcsának, ahogy így ránéznek, de végül is a beavatkozás eddig legalábbis sikerült. Az eszközt bevezettük, és ugyanazokat az eszközöket használjuk, mint amit az előadás első részében bemutattam, kamera, speciális vágó eszközök, és a műtét ugyanúgy kivitelezhető. A különbség csak az, hogy nem három vagy négy kis metszés lesz a hasfalon, hanem egy nagyobb, kicsit szélesebb eszköz. Az, hogy ez a betegnek jobb-e, vagy nem jobb-e, ezt még nem tudjuk, de sokan azt állítják, hogy az előbb látott pici kis 2,5 cm-es metszés, különösen a hölgyeknek, hát jobban tetszik. És hát nézzük ezt az utolsó fejlődési útvonalat, a természetes testnyílásokon végzett hát sebészi beavatkozások. Hát milyen testnyílásaink vannak? Már legalábbis természetes. Hát ugye van szájunk. Van, hát a nőknek természetesen hüvelyük, mindenkinek van húgyhólyagja, és hát végbelem meg majdnem mindnyájunknak van. Na most, a helyzet az az, hogy ezeken keresztül valójában ezeket az eszközöket be lehet vezetni például a hasüregbe. No de hát megéri-e? Mert valójában a cél az, ahogy itt föl is írtam, a heg nélküli sebészet. És ezáltal ez a úgynevezett heg nélküli sebészet megvalósítható. Viszont van egy probléma, hogy egy olyan területen, egy olyan természetes testnyíláson keresztül vezetjük be az eszközöket, amely hát nem tiszta, sterilnek pedig végképp nem mondható. És ezáltal fertőzéseket tudunk bevinni, és ezt a fertőzést mindenféleképpen meg kell akadályozni, és erre vonatkozóan azért vannak már eszközök, de a kérdést úgy tehető föl, hogy az infekció kockázata megéri-e a heg nélküli sebészet eredményét. Ahogy mondtam, az eszközgyártók, a technológia, hogy mondjam, elkötelezett hívei már elkészítették az első prototípusokat, és ezek a prototípusok már használatban vannak. Érdekes módon a legtöbb ilyen beavatkozást Brazíliában végezték, közel 1000 ilyen beavatkozás van, ahol önként jelentkezőkön végzik el a különböző többek között epehólyag eltávolítást is, de más egyéb beavatkozást is, és ezeket az eszközöket már, hát hogy mondjam, a szabad piacon is meg lehet venni, és hát a jövő zenéje lesz az, hogy ami még egyelőre állatkísérletek szerint alkalmazható, de az, hogy valójában ez lesz a kivezető út, ezt nem tudom. Tehát keressük az utat, de nehogy véletlen valamik meglepetés érjen bennünket, könnyen ez a sebészet idáig is juthat. Hát, hol vannak ennek az új módszernek a határai? Hát, nagyon nehéz ezt megmondani, mert csak is a bizonyítékokon alapuló módszertan szerint dolgozhatunk. Prospektív tanulmányokat kell végezni a sebészeknek, és be kell bizonyítani, hogy ez az új módszer, vagy az különböző új módszerek valóban jók. És egy egységes minőségbiztosítási elvrendszert kell alkalmazni, amely nyilvánvalóan a sebész munkáját tudja egyre jobban standardizálni. A minőségbiztosításban ugye a legfontosabb tényező azonban maga a sebész. Ezt nagyon sokan elfelejtik, különösen a médiában. A sebész is ember, és hát nem egy biorobot. Ugye nyilván az volna jó, minden betegnek az az álma, hogy bejön egy beszélő biorobot, majd pedig hát az legyen olcsó is természetesen, mondjuk egy 200 forintost ide bedob, és a biorobot elkezd dolgozni, és standardizál módon megcsinálja azt a műtétet, amelyet ugye minden esetben ugyanolyan pontossággal végez. Én azt gondolom, ez elég nehéz, erre még várnunk kell, de a Da Vinci robot azért biztos jelzi azt, hogy a robotsebészetnek vannak, hát hogy mondjam, fejlődési útvonalai, és remélem meggyőztem önöket arról, hogy a minimálisan invazív sebészet talán egy új, olyan módszer, amely a sebészeti gyakorlatot mindenféleképpen megváltoztatta, és számos előnyei révén a hagyományos sebészeti technológiával szemben a minimálisan invazív sebészet fele billen a mérleg nyelve. De azért én sem vagyok, ezt már nagyon, itt a kollégáim már látták ezt a diát, ezt mindig levetítem egy-egy ilyen minimálisan invazív sebészi eljárás során, hogy én ugyan hiszek, és én is egy kicsit vakon hiszek ebben az új módszerben, de azért nem vagyok teljesen bolond. Azért otthon a feleségemnek szólok, hogy rakja ki a kést és a villát, majd azzal próbálom a finom rántott csirkét megenni. És az, hogy valójában mi lesz a megoldás kulcsa, ezt nem tudhatjuk. Ahogy Oliver Wendell Holmes, egy ugye neves amerikai sebész és egyben gondolkodó, azt mondta, hogy hát nem a jövőben kell keresni, és nem is a múltban, hanem saját magunkban kell keresni a megoldás kulcsát, de egy biztos, ahogy Nostradamus azt mindig meg szokta fogalmazni, előbb utóbb változás lesz. Hát én is ezt gondolom, változás lesz. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket. Ha nincs első kérdés, akkor én az első kérdést fölteszem, és aztán a második már könnyebben jön. Itt Szegeden mi dönt, milyen tényezők döntenek akkor, amikor egy betegnél el kell dönteni, hogy hagyományos sebészeti eljárással műtik meg, vagy pedig ezzel a minimálisan invazív eljárással?
Alapvetően két dolog alapján döntünk. Nyilvánvalóan a betegség természete, hogy ez a probléma, amivel bekerül egy beteg, ez hát megoldható-e a minimálisan invazív sebészi módszerrel. Amennyiben ez megoldható, akkor ezt a módszert választjuk, és természetesen attól is függ, hogy az illető sebész abban a speciális műtéti típusban mennyire járatos. Tehát jelenleg én azt gondolom nálunk a sebészeti klinikán, nem érkeztünk el a fejlődésnek a végére, egy átmeneti időszakot érünk meg, és megpróbáljuk azt, hogy minden sebész lehetőség szerint a jelenleg alkalmazott minimálisan invazív eljárásokat megfelelő módon tudja alkalmazni. Tehát a betegség természete és a sebész személye alapvetően ez dönti el.
Igen, és nekem olyan kérdésem lenne, hogy úgy nézett ki, hogy ez egy elég profi eszköz, mégis milyen határok vannak, de hát mi az, amit nem megoldható egy ilyen eszközzel?
Nyilván nagyon sok betegséget föl tudnék sorolni, ami még egyelőre nem megoldható, de vegyek egy egyszerű példát. Tehát felvetítettem a szervtranszplantációt, amely az egyik legbonyolultabb és a legkomolyabb biztonságot igénylő eljárás. A transzplantáció esetén a vese kivételt végezzük csak ezzel az új módszerrel, de már a vese beültetését nem. Tehát ez jelzi azt, hogy vannak határok, és ez ugyanúgy nagyon sok egyéb szervnél is ugyanúgy megtalálható ez a határ. Tehát nem végül is lehet, hogy félreérthető volt az előadásomban, még azért nem minden sebészi beavatkozást lehet és tudunk végezni ezzel az új módszerrel, de törekszünk rá.
Én arra lennék kíváncsi, hogy ezt hogy lehetne gyakorolni, szóval ha valaki kezdőorvos, és ezt a műtéti formát szeretné gyakorolni, akkor malacon vagy holtesten, vagy mégis milyennek a módja? Köszönöm.
Teljesen jogos a kérdés, és tehát a sebészeti gyakorlatokon, illetve a sebészeti műtéttani gyakorlatokon van lehetőség arra, hogy nem csak élő állatban, hanem speciális úgynevezett ilyen tréner boxokban ezt a módszert megtanulják. Orvostanhallgatóknak is van ilyen lehetőség, és aztán később a szakorvos jelölteknek, a fiatal sebész kollégáknak is megvan ez a lehetőség. Amellett, hogy állatokon legyen az egy kutya, most már ugye kutyákon nem végzünk ilyen műtéteket, de kísérleti disznókon is lehet ilyen beavatkozásokat csinálni, de a technológia olyannyira fejlődött, hogy vannak speciális szimulátor programok, amelyek gyakorlatilag ugyanazokat a műtéteket, sőt, javító szoftverek is vannak ezekben a programokban, ugyanazokat a műtéteket, amelyeket állatokon, vagy ezeken a szimulációs trénereken meg lehet csinálni, egy komputer program segítségével, joystickekkel, mint egy komputerjáték, be lehet gyakorolni az egyes műtéti eljárásokat. A probléma az, hogy nem minden műtéti típusra van, sőt, inkább úgy mondanám, nagyon kevés műtéti típusra van ilyen típusú szoftver még, de erre törekszik szintén, erre törekszenek a fejlesztő cégek. Tehát én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő néhány évben nagyon sok új ilyen program fog megjelenni. Tehát ez a három lehetősége van a fiatal kollégáknak, illetve azon sebészeknek, akik egy új műtéti típust meg szeretnének tanulni. És hát természetesen azért gyakorolni kell, aztán valamilyen módon megfelelő tapasztalatú sebész mellett a valódi, igazi emberi műtéteket is.
Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Szabad János, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg Mikor érzik jól magukat sejtjeink című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!